Kedves hallgatóim! A mai katolikus adásnak kettős lényeges része van. Először a 19. évközi vasárnapra előírt evangélium alapján elmélkedünk, majd Szent István királyról emlékezünk. Bevezetőül hallgassuk meg tehát a mai vasárnapra előírt evangéliumot. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor a kenyérszaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták, vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta, jöjj! Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott, ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá. Te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Ezek az evangélium igéi. Kedves hallgatóim, az evangélium alapján elmélkedjünk. Igaz, hogy az ember társas lény, de ugyanakkor van bennünk hajlam az elzárkozásra is. Egyik emberben az egyik, a másikban a másik hajlam erősebb. Sokan például nem tudják elviselni a magányt, és nyugtalanul keresik az emberek társaságát. Mások viszont nehezen melegednek fel, és nem barátkoznak egy könnyen. Valójában a két hajlam harmóniájára van szükség, hogy kiegyensúlyozott emberek lehessünk. Erre adott példát Jézusunk is. A csodás kenyérszaporítás után felszólította tanítványait, hogy szálljanak bárkába és menjenek előre a túlsó partra. Az utóbbi napokban minden idejét lefoglalták az emberek, és ezért érthető, ha megkívánta a csendet, a magányt, ahol Istennel beszélgethet. Az emberekkel való foglalkozás szinte megköveteli az Istennel történő foglalkozást. Jézus életében az Atyához menni és az emberekhez menni szorosan összetartozott. Tulajdonképpen az Atya küldte fiát az emberekhez, de velünk együtt hazahívja és hazavárja őket. Isten elvárja tőlünk, hogy emberi kapcsolatainkat eléje tárjuk, és a hozzánk kötődő szíveket feléje segítsük. Istenhez menni, imádkozni annyit is jelent, mint fölemelkedni egy olyan magasságba, ahonnan Isten szemével nézhetjük életünket. Így nyílik lehetőségünk a megtett életút kiértékeléséhez, vagy szükség esetén a helyesbítéshez. Erről vall a neves francia író, délután a templomok, a kikötőim, bár ez is utazás, mint az éjszakai. Amit éjszaka látott a szemem, annak értelmét keresni jövök te hozzád, Istenem. Kedves testvéreim, az apostolok engedelmeskedtek és elhajóztak. Jézus pedig fölment egy hegyre imádkozni. Hadd vegyék észre, hogy mesterük számára a mennyei atyatársasága a legkedvesebb. Hadd tapasztalják meg, hogy milyen üres az életük Jézus nélkül. Erre is gondolhattak a nagy ellenszélben, miközben keményen forgatták az evezőket. Milyen jó lenne, ha most is velünk lenne Jézus. Nem, igazán nem értették, hogy miért maradt hátra, miért nem jött velük. Ki tudja, mikor találkoznak vele? Hogyan jön utánuk? Egy másik csónakon? Vagy a partot megkerülve? Már hajnalodott, amikor a vízen járva Jézus közeledett feléjük. Az apostolok nem voltak képzelődő emberek, de ilyesmit még sohasem láttak. Rémülten felkiáltottak. Kísértet! Ki hallott már olyasmit, hogy valaki a tengervízén sétálgasson, mint valami pázsitos réten, mert Jézus most ezt csinálta. Nem, erre igazán ők nem számítottak. Tudta ezt Jézus is, és éppen ezért tette, amit tett. Ezzel a csodás eseménnyel is bele akarta bésni apostolai tudatába az igazságot, hogy Isten legtöbbször nem úgy jön hozzánk, nem úgy lép életünkbe, mint ahogy azt elképzeljük. Nem csak a természet útjain, nem csak a tapasztalatok nyelvén szól hozzánk, hanem a mindezt felülmúló csodák által. Kedves hallgatóim, minden okunk megvan, hogy Péter bárkájában az egyház előképét lássuk, amely a történelem tengerén halad előre. Sokszor mi is úgy érezzük, hogy Jézus elhagyta hajunkat, és a nagy ellenszélben elcsüggedünk. Hiába erőlködünk, nem haladunk előre. Hiába mozgósítjuk természetes képességeinket, emberi erővel nem lehet győzni a reánk támadó erők felett. Ezt tapasztalva be kell látnunk, hogy az egyházat nem hívei aktivitása, szervezkedése, nem tudománya, nem diplomáciája tartja fenn, hanem Jézus feléje nyúló keze. Az egyház igazi ereje, Jézus hívó szava és felénk nyúló keze. Ezt kell nekünk megragadnunk a hit karjaival. Kedves testvérem, fölteszem a kérdést, ki a keresztény? És a válaszom rá, aki Jézusra bízza magát. Ő is ezt tette a keresztfán. A mennyei atyának ajánlotta életét. Ezt kell tennünk nekünk is. Kezedbe ajánlom lelkemet. Milyen jó, hogy főleg szenvedésben, vagy félelemtől gyötörve rábízhatjuk lelkünket arra a kézre, amely megtörte és életre keltette a kenyeret, amely megáldotta és megsimogatta a gyermekeket, amelyet szögek vertek át. Ráhagyatkozni arra a kézre, amely olyan, mint a miénk, s amelyről sohasem lehet előre tudni, mit csinál a markába került tárgyal, összetöri-e, vagy gondosan dédelgeti, de amelynek szabad döntését, ebben biztosak lehetünk, csupa jóság vezérli. Uram, segíts engem is, hogy így higgyek, és bátran, kételkedés nélkül menjek feléd, a szenvedések éjszakáján arra a partra, ahol te vársz rám, hogy magadhoz ölelj engem. Amen. Thank you. Kedves hallgatóim, a Világ Egyház augusztus 16-án, a Magyar Egyház immár hagyományosan augusztus 20-án emlékezik Szent István királyra. Magyar keresztény kötelességnek érzem, hogy ezen augusztusi adásban mi is emlékezzünk Szent Istvánra. Annál is inkább, mivel népünk nem csak otthon, de mindenfele szétszórtan a nagyvilágon, a magyar honfoglalás 1100 éves évfordulóját ünnepeli, és a Szent Istváni államiságunk 1000 éves múltjára tekint vissza. Ennek a jegyében emlékezzünk mi is most Szent Istvánra. Kedves hallgatóim, számunkra, keresztények számára ezen alkalom több, mint visszaemlékezés. Nem mondhatjuk azt, hogy a múltnak vagy a múltból élünk, mi a jelenben, a jövőnek élünk. Mégis saját érdekből az látszik jobbnak, hogy most visszatekintünk nagy múltunkra, 1000 éves történelmünk kezdetére. Igazi történelmi eredetünkre sok elképzelés van, sok teóriában ismert, de nem lehet véglegesen rögzíteni. Az biztos, hogy vándornép voltunk, csak amikor a Kárpát-medencét megtaláltuk, gondolt Géza fejedelem arra, hogy innen már nyugatabbra nem mehetünk, mert ott mindenhol a megszervezett államformával találkozunk. Igaz, lovasaink portyázgattak, csatákat nyertek, amik kemény leckét nem kaptak. Így el kellett fogadni, hogy a Kárpát-medencén kívül keresni valunk nincs. De nem is kellett. Isten úgy megáldotta ezt a földet természeti kincsekkel, jó termő földdel, természeti szépségekkel, hogy tovább terjeszkedésre semmi szükség sem volt. Géza fejedelem halála után fia követte a vezéri poszton. Bajkról Istvánra cserélte nevét, felvette a kereszténységet, és II. Szilveszter pápától kért koronát. Tette mindezt azzal a meggondolással, hogy időben fölismerte, két nagy hatalom között rekedt népével, nyugat és kelet kereszténysége között. A Kárpát-medencében előtte ott élt népek eddig mind kipusztultak. És mivel ő népe jövőjének garanciáját kereste, imádságában az a döntés született meg lelkében, hogy vallásilag is a nyugati szférához kell tartoznia, ha nemzete jövőjét kívánja. Megkoronázása után népét is megtérítette. A bencés szerzetes rend papjai jöttek nyugatról, neki adta Pannonhalmát, kolostort építetett nekik, és még ma is a magyar kereszténységnek egy tudományos fellegvára Pannonhalma. Igazságosan, de kemény kézzel kormányozta az országot. Időben rájött arra, hogy minden törvény annyit ér, amennyit be lehet tartani belőle. Ezért többszörösen végigjárta mind a 7 fejedelemség által elfoglalt területet, sok esetben személyesen szolgáltatott igazságot. Azt is világosan látnunk kell, hogy mai szemmel nem lehet megítélni, amit és ahogy akkor István cselekedett. Az akkori nehézségeket mai ésszel, szívvel föl sem tudjuk fogni. Ezért nagyon sokszor Szent István módszerei érthetetlenek számunkra. De hogy valamit jól csinált, az látszik történelmünk. Jól megalapozta országát, helyes vágányon indította el a magyarságot, hogy most is, annyi viszály után még mindig él, még mindig áll, földarabolva, felforgatva, megszégyenítve ugyan, de áll és él. A mai emlékezésünkben ámulattal állunk Szent István életműve előtt. Nem adhatunk neki tanácsot, mit kellett volna jobban tennie. Megmaradt szent jobbja azt látszik igazolni, hogy Isten jelet adott a magyarságnak, amelyet ismerni és olvasni kell. Szent István örököseiként nincs szégyelni valónk Európa nemzetei között. A történelemből kiderült, hogy nem vagyunk politikus nép, de az is, hogy mennyi tehetséget adott népünk az egész világnak. Nemzetünk össznépességéhez képest a magyar adta a legtöbb Nobel-díjast a világnak. De családfája adott szenteket is. Ma nekünk az kell, hogy a szentek, a hősök, a magukat önfeláldozó magyarok álljanak előttünk, hogy felismerjük igazi tennivalónkat. Nincs szükségünk okoskodásra, inkább cselekedetre, igaz tettekre és imádságra. Ma olyan magyarokra van szükség, akik feljebb tudják emelni tekintetüket a tegnapnál, akiknek látásuk van, történelmi látásuk, a kis megcsonkított, kifosztott, megtaposott ország jövőjének biztosítására. Mondhatnám úgy is, olyan magyarokra van szükségünk, akik nem csak törvényt hoznak, hanem maguk is megtartják a törvényt, és nem csak megtartják, hanem példát adnak a törvény érvényesítésére. Kedves testvéreim, amíg van szívünk, lelkünk Szent Istvánhoz fordulni erkölcsi segítségért, addig mondhatjuk, van és lesz jövője magyar hazánknak. Fájdalmas lesz, nehézségek árán fog kibontakozni, de bizonyítani fogja a történelemnek, hogy életképes. Életképes kelet és nyugat között, ahol keletnek túl nyugati, nyugatnak pedig túl keleti, vagyis egyik sem fogadja el igazán partnerének. De tudásával, képességével, rátermettségével és a mi imádságunkkal megteremti élet terét, hogy boldogan folytassa az elkövetkezendő évezred és évszázadokat, melyeket kegyesen megad neki az irgalmas Úr. Érezzünk mi is felelősséget magyar hazánk és népünk sorsáért. Ezt a felelősséget elsősorban ne kritikával, mások elmarasztalásával éljük meg, hanem Szent Krisztofor társasági elmondatával mi is mondjuk és éljük. Jobb gyújtani egy szál gyertyát, mint szidni a sötétséget. Ezt komolyan kell vennünk. Minden egyes magyarnak, otthon is, itt is, és bárhol a nagyvilágban. Mert minden kimondott gyűlöletes kritikával magunk is hangsúlyozzuk a rosszat. Kedves jó testvéreim, szeretni, magunkat szeretni, másokat szeretni nem könnyű dolog. Egy hazát, egy népet áldozatosan szeretni igen nehéz. S ha már nem is lehetünk hűségesek hazánkhoz rendületlenül, mert a történelem szele kifújt onnan, de legalább hűségesek maradhatunk a mi magatartásunkkal, amellyel állítsuk meg a sors kezét, mely verni és sújtani akar. S ha nem is tudunk ott élni és halni, ez nem jelenti, hogy elfeledkezünk múltunkról, vagy hátat fordítunk neki. Szent István példája itt is jelen való. Intelmei tanítása itt is követendők. megmaradni magyarnak nyelvben és szokásokban. Itt ugyan nehezebb, mint otthon. De, kedves magyar testvéreim, hűségesnek maradni magyarságunkhoz, magyar szívvel gondolkodni és érezni, magyar nyelven szólítani egymást, és imádni az Istent, itt is lehet. Emlékezve Szent Istvánra, tudatosodjon bennünk, hogy hűségesek akarunk maradni ahhoz az örökséghez, melyhez ő juttatott minket. Amen. Szeretettel búcsúzom a kedves hallgatóktól, Isten áldja mindnyájukat.